A karácsonyi puding esete. Első fejezet. Rendkívül sajnálom, mondta M. Hercule Poirot. Félbeszakították. Nem gorombán, letorkolva, hanem nyájasan, ügyesen, meggyőzően. Kérem, ne utasítsa vissza kapásból, M. Poirot. Komoly államügyekről van szó. Együttműködését a legmagasabb körökben méltányolják majd. Nagyon kedves, tett elhárító mozdulatot Hercule Poirot. De igazán nem teljesíthetem a kérését. Az évnek ebben az időszakában Mr. Jesmond ismét félbeszakította. Karácsony, mondta rábeszélőn. Hamisítatlan régi módi karácsony egy vidéki angol házban. Hercule Poirot megborzongott. Egyáltalán nem vonzotta egy vidéki karácsony gondolata. Egy régi módi szép karácsony, hangsúlyozta Mr. Jesmond. Én nem vagyok angol, válaszolta Hercule Poirot. Az én házamban a karácsony a gyermekeké. Mi, felnőttek, az új évet ünnepeljük. Á, mondta Mr. Jesmond. De Angliában a karácsony nagyszerű szokás, és biztosíthatom, hogy Kings Lacy-ben a lehető legnagyszerűbb lesz. Tudja, csodálatos régi udvarház, az egyik szárnyát még a 14. században építették. Poirot ismét megborzongott. Bal sejtelen fogta el, amikor a 14. századbeli angol udvarházra gondolt. Túl sokat szenvedett már ódon angol kastélyokban. Elégedetten nézett körül saját lakásában, ahol fűtőtestek ontották a meleget, és a modern technika remekei tökéletesen elejét vették bármi nemű húzatnak. Télen nem hagyom el Londont, jelentette ki határozottan. M. Poirot, nem hiszem, hogy tisztában lenne vele, milyen komoly ez az ügy. Mr. Jesmond a társára, majd ismét Poirot-ra pillantott. Poirot másik látogatója, eddig csupán egy udvarias, szertartásos, hogy vannal köszönt. Csak ült, fényesre tisztított cipőjét bámulta, kávébarna arcán mélységes szomorúság. Fiatal ember volt, nem lehetett több 23 évesnél. Szemlátomást nagyon el volt keseredve. Igen, igen, értem, mondta Hercule Poirot. Az ügy természetesen súlyos. Minden rokon szenvem ő fenségéjé. Az ügy rendkívül kényes, mondta Mr. Jesmond. Poirot tekintete a fiatalemberről idősebb társára vándorolt. Ha valaki egyetlen szóval akarná Mr. Jesmondot jellemezni, a szó az lenne diszkrét. Jól szabott, de nem hivalkodó öltözékével, kellemes kulturált hangjával, amelyet szinte soha nem emelt fel, halántékán alig ritkuló világos barna hajával, sápadt komor arcával Mr. Jesmond maga volt a megtestesült diszkréció. Poirotnak úgy tűnt, hogy pályafutása során nem egy, hanem tucatnyi Mr. Jesmonddal találkozott, és ezek előbb vagy utóbb kimondták ugyanazt a mondatot. Az ügy rendkívül kényes. Meggyőződésem, mondta Hercule Poirot, hogy a rendőrség is nagyon tapintatos lenne. Mr. Jesmond határozott nemet intett. Szó sem lehet a rendőrségről. Hogy visszaszerezzük azt a... amit vissza akarunk szerezni, a bírósági eljárás elkerülhetetlen lenne. És ahhoz nagyon keveset tudunk. Gyanakszunk, de nem tudjuk. Együtt érzek önökkel, ismételte meg Poirot. Tévedett, amikor azt hitte, hogy együttérzése hatni fog a két látogatóra. Nem együttérzést, hanem gyakorlati segítséget akartak tőle. Mr. Jesmond ismét az angol karácsony gyönyörűségeit kezdte ecsetelni. A valódi, régi módi karácsonyi ünnepségek kihaló félben vannak. Manapság az emberek szállodában töltik, de az angol karácsony, ahol az egész család összegyűlik, ott vannak a gyerekek, az apróbb ajándékokat rejtő harisnyák, a karácsonyfa, a pulyka, a szilvapuding, a pukkantó bombon. Az ablak alatt hóember. Poirot a pontosság kedvéért közbeszólt. A hóember építéséhez hóra van szükség, jegyezte meg szigorúan, és a rendelésre még az angol karácsony kedvéért sem esik a hó. Ma beszéltem egy barátommal a meteorológiai intézetből, mondta Mr. Jesmond. Azt mondja, hogy nagy a valószínűsége, hogy idén fehér karácsony lesz. Hiba volt ezt mondania. Hercule Poirot az eddiginél is erősebben megborzongott. Havazás vidéken, így még rémesebb lesz. Tágas, jéghideg kőház. Szó sincs róla, biztosította Mr. Jesmond. Az utóbbi 10 évben sokat változtak a dolgok. Olajtüzelésű központi fűtés. King's Lacy-ben olajtüzelésű központi fűtés van? Kérdezte Poirot. Most először, mintha kissé megingott volna. Mr. Jesmond megragadta az alkalmat. Igen, bizony, mondta. És nagyszerű a melegvízellátás. Minden hálószobában van radiátor. Biztosíthatom, kedves M. Poirot, hogy télidőn King's Lacy maga a kényelem. Még az is lehet, hogy túl melegnek tartja majd a házat. Igen, valószínűtlen, mondta Hercule Poirot. Mr. Jesmond gyakorlott ügyességgel témát változtatott. Bizonyára érti, hogy milyen rettenetes dilemmában vagyunk, mondta bizalmasan. Hercule Poirot bólintott. Az ügy tényleg kényes volt. Néhány héttel ezelőtt Londonba érkezett egy jelentős gazdag gyarmati ország uralkodójának egyetlen fia, a trón örököse. Országában egy ideje nyugtalanság és elégedetlenség honolt. A nép lojális volt az apához, aki makacsul ragaszkodott a keleti hagyományokhoz, de gyanakodva figyelte fia ügyeit. Nyugati szokásokat vett fel, és ezt a közvélemény határozottan helytelenítette. Nemrég azonban bejelentették, hogy eljegyezte magát. Jövendőbelije saját családjából származik, az unokatestvére. A fiatal hölgy, noha Cambridge-ben tanult, óvakodott attól, hogy odahaza észrevegyék rajta a nyugat befolyását. Kitűzték az esküvő napját, és a fiatal herceg Angliába utazott. Magával hozott néhány híres családi ékszert, amiket Cartier-nál akart modern foglalatba rakatni. Szerepelt köztük egy nagyon híres rubin, amelyet kiszedtek az ormótlan régi nyakláncból, hogy a neves ékszerész új foglalatba tegye. Eddig minden rendben is lett volna, de itt jött a baj. Elképzelhetetlen volt, hogy egy ennyire gazdag és ilyen fiatal ember ne kövessen el néhány a kellemesek fajtába tartozó ostobaságot. Ezt nem is vehették rossz néven tőle. Fiatal hercegeknél elfogadott, hogy így módon szórakoznak. Az, hogy pillanatnyi barátnőjével elsétál a Bond Streetre, és ott smaragd karkötővel vagy gyémánt brostűvel hálálja meg a kellemes perceket, teljesen természetes és megfelelő gesztus. Végtére apja is kedileg kocsikkal ajándékozza meg mindenkori kedvenc táncos nőit. De a herceg ennél sokkal könnyelműbb volt. Hízelgőnek találta a hölgy érdeklődését, és megmutatta neki az új foglalatba tett híres rubint. Végül oly ostoba volt, hogy engedett a kérésének, hadd viselje csupán egyetlen estén. A történet gyorsan és lesújtó módon végződött. A hölgy vacsoránál felkelt, és kiment, hogy bepúderezze az orrát. Telt múlt az idő, a hölgy nem tért vissza. Egy hátsó kijáraton távozott, és azóta nyoma veszett. Nem elhanyagolható és roppant szomorú a tény, hogy vele együtt eltűnt az új foglalatba helyezett rubin is. Végzetes következményekkel járhat, ha mindez nyilvánosságra kerül. A rubin nem egyszerű drágakő volt, hanem igen jelentős történelmi erekje, és eltűnésének körülményei annyira kínosak, hogy a körülötte támadó nem kívánatos hírverés komoly politikai gondokat okozhat. Mr. Jesmond nem az a fajta volt, aki egyszerű szavakkal ecseteli a helyzetet, hanem körülményes szóáradatba burkolva adta elő. Hercule Poirot nem tudta, hogy pontosan kicsoda is Mr. Jesmond. Pályafutása során számos Mr. Jesmonddal futott már össze. Hogy a belügyhöz tartozik-e, vagy a külügyhöz, vagy egyéb titkos közszolgálati ágazathoz, nem lehetett tudni. A nemzetközösség értekeit képviselte. A rubint vissza kell szerezni. És M. Poirot, makacskodott finoman Mr. Jesmond, az az ember, aki vissza tudja szerezni. Lehet, hogy igaza van, ismerte el Hercule Poirot. De olyan kevés tény áll a rendelkezésemre. Feltételezés, gyanú, nem sokat tudok velük kezdeni. Ugyan, Monsieur Poirot, ez a feladat semmiképp sem haladja meg a maga képességeit. Ugyan. Nem mindig sikerül nekem se. Az álszerénység beszélt belőle. Poirot hangjából elég tisztán kihallatszott, hogy számára egy feladat vállalása majdhogy nem egyenlő a sikerrel. Ő felsége nagyon fiatal, szólt Mr. Jesmond. Igen szomorú lenne, ha egész életét beárnyékolná egy ifjúkori ballépés. Poirot barátságosan nézett a levert fiatalemberre. A fiatalság a bolondozások kora, mondta bátorítóan, és a hétköznapi fiatalembernél nem sokat számít. A drága jó papája mindent kifizet, A családügyvédje segít kibogozni a problémákat. A fiatalember okult tapasztalataiból, és a végén minden jóra fordul. A maga helyzetében ez sokkal nehezebb. Közelgő házassága. Igen, ez az. Pontosan erről van szó. A fiatal férfi most először szólalt meg, és csak úgy ömlöttek belőle a szavak. Tudja, a lány nagyon-nagyon komoly. Rettentően komolyan veszi az életet. Cambridge-ben nagyon sok jelentős gondolatot szívott magába. Meg akarja változtatni országomban az oktatást. Iskolákat akar létrehozni, új dolgokat bevezetni. A haladás nevében tudja, a demokrácia érdekében. Nem úgy lesz, mondja a lány, mint apám idejében. Természetesen tudja, hogy kirúgtam a hámból itt, Londonban, de a botrányról nem szabad értesülnie. Nem, a botrány az, ami számít. Tudja, ez a Rubin nagyon-nagyon híres. Hosszú története van. Kész történelem. Vérontás, halál. Halál, mondta elgondolkodva Hercule Poirot. Mr. Jesmondra pillantott. Remélhető, hogy ezúttal nem ez lesz a vége? Mr. Jesmond fura hangot hallatott. Olyasmit, mint amikor a tyúk tojást akarna tojni, de hirtelen meggondolja magát. Dehogy is, mondta meglehetősen kimérten. Biztos vagyok benne, hogy semmi ilyesmire nem kerülhet sor. Nem lehet biztos benne, vélte Hercule Poirot. Bárkinél van most a Rubin, lehet, hogy mások is szeretnék megkaparintani. Esetleg olyanok, akik nem akadnak fenn apróságokon. Valóban nem hiszem, mondta még kimértebben Mr. Jesmond, hogy érdemes lenne belebocsátkozni efféle találgatásokba. Semmi haszna. Én, mondta Hercule Poirot, aki hirtelen nagyon külföldi lett, minden eshetőséget felderítek, csak úgy, mint a politikusok. Mr. Jesmond kétkedve nézett rá, aztán összeszedte magát, és így szólt. Nos, olybá vehetem, hogy megállapodtunk. Elmegy King's Lacey-be? És mivel magyarázom ott létemet? Kérdezte Hercule Poirot. Mr. Jesmond magabiztosan mosolygott. Azt hiszem, ezt igen könnyen elintézhetjük. Biztosíthatom, hogy ott létét teljesen természetesnek veszik majd. Meglátja, milyen kellemes a Lacey család. Elbűvölő emberek. És nem akar félrevezetni ezzel az olajtüzelésű központi fűtéssel? Nem, valóban nem, húzta fel az orrát Mr. Jesmond. Biztosíthatom, hogy meg lesz minden kényelme. Tout conformément, mormolta magában Poirot. Eh bien, mondta. Vállalom. Második fejezet. Kellemes, 20 fokos meleg volt King's Lacey téglalap alakú szalonjában. Hercule Poirot a magas, osztott ablak mellett Mrs. Lacey-vel beszélgetett. A hölgy varrogatott. Nem goblent, sem tűhímzéses virágokat sejemre, hanem nagyon is prózai munkát végzett. Konyharuhákat szeged be. Varrás közben lágy, mélázó hangon beszélt, amit Poirot elbűvölőnek talált. M. Poirot, remélem élvezni fogja a mi karácsony esténket. Szűk családi körben tartjuk. Itt lesz a lányunokám, a fiúunokám, meg egy barátja, másodnoka húgom, Bridget, unokatestvérem Diana, meg egy nagyon régi barátunk, David Velvin. Szűk családi összejövetel. De Edwin A. Morcomb azt állította, hogy maga épp ilyenre vágyik. Egy régi módi karácsonyra. Nálunk aztán senki sem régi módibb. A férjem teljességgel a múltban él. Szereti, ha minden pont olyan, mint amikor 12 éves kisfiú volt, és hazajött az ünnepekre. Elmosolyodott. Ugyanazok a régi dolgok. A karácsonyfa, a kandallóra akasztott apró ajándékokkal teli harisnyák, a pulyka, azaz két pulyka, az egyik főtt, a másik sült. Meg a karácsonyi puding, benne a gyűrűvel, az aglegénygombbal, és minden egyébbel. 6 penist már nem lehet manapság belé rejteni, mert már nem színezüstből készül, és a régi módi édességek, aszalt szilva, mandula, mazsola, meg cukrozott gyümölcs és gyömbér. Úristen, úgy hangzik, mint egy áruházi katalógus. Madam, összefut a nyál a számban. Azt hiszem, holnap estére mindenkinek gyomorpanaszai lesznek. Mostanság az ember nincs hozzászokva, hogy ennyit egyen, nem igaz? A társalgást az ablakon túl felharsanó kiabálás, éjjenzés és nevetés szakította félbe. A háziasszony kinézett az ablakon. Nem tudom, mit csinálnak odakint. Gondolom, játszanak. Tudja, mindig attól féltem, hogy ezek a fiatalok unják majd a mi karácsonyunkat, de egyáltalán nem így van, éppen ellenkezőleg. Saját fiam és lányom, valamint a barátaik meglehetősen lekicsinyelték. Azt mondták, mindez ostobaság, felesleges felhajtás. Sokkal jobb lenne elmenni egy szállodába táncolni. De az ifjabb nemzedék rendkívül vonzónak tartja. Emellett, fűzte hozzá gyakorlatiasan, az iskolás fiúk és lányok ugyebár mindig éhesek. Azt hiszem, ezekben az iskolákban éheztetik őket. Tudható, hogy a kiskamaszok majdnem ugyanannyit esznek, mint három felnőtt. Poirot nevetett, és így szólt. Nagyon kedves öntől és a férjétől, madám, hogy részt vehetek a családi ünnepségen. Ó, mindketten el vagyunk ragadtatva. És ha Horace-t egy kicsit mogorvának látja, ne törődjön vele. Ilyen a modora. A hölgy férje, Lacey ezredes, valójában a következőket mondta. Minek hívtad anyagunkra ezt az átkozott külföldit pont karácsonyra? Nem jöhetett volna máskor? Ki nem állhatom a külföldieket? Oké. Edwina Morecambe hívatta meg veled. Szeretném tudni, hogy neki mi köze hozzá. Miért nem ő hívta meg? Te is nagyon jól tudod, hogy Edwina mindig a Claridge szállóban karácsonyozik. Férje szúrós pillantást vetett rá. Csak nem mesterkedsz valamiben, em? Hogy én mesterkednék? Válaszolt tágra nyílt szemmel a felesége. Természetesen nem. Miért tenném? Az öreg Lacey ezredes harsogva nevetett. El tudom képzelni. Akkor nézel a legártatlanabbul, amikor sántikálsz valamiben. Ilyen gondolatok forogtak Mrs. Lacey agyában, miközben folytatta. Edwina azt mondta, úgy gondolja, talán maga segíthetne rajtunk. Nem tudom pontosan hogyan, de Edwina azt állítja, hogy igencsak segített a barátainak egy a miénkhez hasonló helyzetben. Én, nos, talán nem is tudja, hogy miről beszélek. Poirot bátorítóan nézett rá. Mrs. Lacey közel volt a 70-hez. Nátszál egyenes, haja hófehér, orcája rózsás, szeme kék, orra apró, álla határozott. Boldogan megteszem, amit csak tudok, mondta Poirot. Ha jól értem, egy fiatal lány meglehetősen szerencsétlenül belehavarodott valakibe. Mrs. Lacey bólintott. Igen. Furcsának tűnik, hogy magával akarok erről beszélni. Végül is maga teljesen idegen és külföldi, mondta megértően Poirot. Igen, de ez talán bizonyos szempontból megkönnyíti a dolgot. Akárhogy is, Edwina úgy hiszi, hogy maga talán tud valamit, hogy is mondjam, valami használhatót erről a fiatal Desmond Lee Wortley-ről. Poirot pillanatnyi szünetet tartott. Magában megcsodálta Mr. Desmond találékonyságát, és azt a könnyedséget, ahogy Lady Morecambe-ot felhasználta a céljaira. Ha jól értem, ez a fiatalember nem örvend valami jó hírnévnek, kérdezte óvatosan. Nem, egyáltalán nem. Igen rossz hírben áll. De ez Sarah esetében mit sem segít. Haszontalan dolog elmondani egy fiatal lánynak, hogy a férfi rossz hírben áll, nem igaz? Ez csak olaj a tűzre. Milyen igaz, mondta Poirot. Az én ifjúkoromban, folytatta Mrs. Lacey, ó, Istenem, milyen rég volt. Óvtak minket bizonyos fiatal emberektől, és ez természetesen csak növelte az érdeklődésünket. S ha sikerült egyszer táncolni vele, vagy magunkra maradni a sötét üvegházban, nevetett. Ezért nem hagytam, hogy Horace azt tegye, amit akart. Árulja el, kérem, pontosan mi az, ami aggasztja. Fiunk elesett a háborúban. Menyem belehalt a szülésbe, úgyhogy Sarah mindig velünk volt. Mi neveltük fel. Lehet, hogy nem elég bölcsen neveltük, nem tudom, de azt gondoltuk, hogy a lehető legnagyobb szabadságot kell biztosítanunk neki. Okos gondolat. Nem lehet ár ellen úszni. Nem, értett egyet Mrs. Lacey. Pontosan így éreztem én is. És mostanság persze a fiatal lányok mind ilyen formán élnek. Poirot kérdő tekintetet vetett rá. Azt hiszem, úgy lehet a legjobban megfogalmazni, hogy Sarah csatlakozott az úgynevezett modern társasághoz. Nem jár táncos tea délutánokra, nem mutatkozik be, ahogy illik a jobb társaságban. Semmi ilyesmit nem tesz. Ehelyett két csúf kis szobában lakik Chelsea-ben, a folyó mentén. Ezeket a most divatos fura ruhákat hordja, fekete vagy világos zöld harisnyával. Nagyon vastag harisnyák. Mennyire szúrhat, gondolom én. És nem mos hajat, és nem fésülködik. Ez a mostani divat majd kinövik, mondta Poirot. Igen, tudom, ez nem is izgat engem. De tudja, összeakadt ezzel a Desmond Lee Wortley-val, aki valóban nagyon kétes hírben áll. Többnyire jómódú lányok nyakán él, akiket teljesen magába bolondít. Majdnem feleségül vette a Hope lányt, de a szülők gyámság alá helyezték, vagy valami ilyesmi. És Horace természetesen ugyanezt akarja tenni. Szerinte ez a módja, hogy Sarah-t megóvjuk. De én nem tartom jónak az ötletet. Félek, hogy egyszerűen elszöknek, Skóciába, vagy Írországba, vagy Argentínába, vagy tudja az Isten hová, és vagy összeházasodnak, vagy házasság nélkül élnek együtt. És noha lehet, hogy törvénysértést követnek el, végül is semmi sincs megoldva, nem igaz? Különösen, ha útban van a bébi. Akkor az ember beadja a derekát, és hagyja, hogy összeházasodjanak. Az az érzésem, hogy egy ilyen házasság egy-két év múlva szinte mindig váláshoz vezet. És akkor a lány hazajön, és általában egy vagy két év múltán hozzámegy valamilyen kedves, unalmas férfihoz, és megnyugszik. Különösen akkor szomorú ez, ha már megvan a gyerek. Mert bármilyen kedves is az újapa, mégiscsak mostoha. Nem, azt hiszem, sokkal jobb volna, ha úgy lenne, mint az én fiatalkoromban. Úgy értem, az első fiatalember, akibe beleszerettünk, kivétel nélkül nem kívánatos személy volt. Emlékszem, hogy rettenetes szenvedét éreztem egy fiatalember iránt. Jaj, hogy is hívták? Milyen furcsa. Már nem is emlékszem a keresztnevére. A vezeték neve Tibit volt. A fiatal Tibit. Apám természetesen többé-kevésbé kitiltotta a házból, de ő meghívatta magát ugyanazokra a táncos teadélutánokra, és együtt táncoltunk. Néha meg elszöktünk, és együtt ültünk be valahová, és a barátaink időnként mindkettőnket meghívtak piknikre. Persze mindez rendkívül izgalmas volt, tiltott gyümölcs, és rettentően élveztük, de az ember nem ment el odáig, ameddig a lányok mostanság elmennek. És így, egy idő után elhalványult az első szerelem. És tudja, amikor 4 évvel később megláttam, megdöbbentem. Nem értettem, mit tettem rajta. Olyan unalmas fiatalembernek tűnt, olyan üresnek. Semmi érdekesről nem lehetett vele beszélgetni. Az ember mindig azt hiszi, hogy ifjúságának napjai a legjobbak. Bölcselkedett Poirot. Tudom. Unalmas, nem te bár. Nem szeretném mutatni. Akárhogy is nem akarom, hogy Sarah, aki alapjában véve édes kislány, férjhez menjen Desmond Livortleyhez. Ő meg David Velvin, aki szintén itt van, mindig olyan jó, meghitt barátok voltak, és Horace meg én nagyon reméltük, hogy felnőtt korukban összeházasodnak. De most természetesen unalmasnak tartja a fiút, Desmondot meg elbűvölőnek. Nem egészen értem, madam. Ez a Desmond Lee Wortley most itt van ebben a házban? Én akartam így, válaszolt Mrs. Lacey. Horace még azt is megtiltotta volna, hogy láthassák egymást. Persze az ő idejében az apa vagy a gyám lovaglókorbáccsal kereste volna fel a lakásán az ifjú embert. Horace nem akarta, hogy meghívjuk, és meg akarta tiltani, hogy találkozzék a lánnyal. Megmagyaráztam neki, hogy milyen helytelen a hozzáállása. Nem, mondtam, hívjuk meg. Legyen itt a karácsonyi családi ünnepségen. A férjem azt állította, hogy megbolondultam, de én nem hagytam magam. Drágám, minden esetre próbáljuk meg. Hadd lássa Sarah, hogy viselkedik az itteni légkörben, a mi házunkban. Mi meg legyünk nagyon kedvesek és nagyon udvariasak hozzá. Akkor talán elhalványul iránt a Sarah érdeklődése. Ahogy mondani szokás, van benne valami. Azt hiszem, madám, az önálláspontja bölcs. Bölcsebb, mint a férjé. Hát, remélem, mondta kétkedve Mrs. Lacey. Eddig nem nagyon vált be. Igaz, a fiú alig pár napja van itt. Hirtelen elmosolyodott. Bevallok valamit, M. Poirot. Nem tehetek róla, de én is kedvelem. Nem úgy értem, hogy valóban, az eszemmel kedvelem, de nem tudom kivonni magam a varázsa alól. Hát igen, megértem, miért bolondul érte Sarah, de én elég idős és elég nagy tapasztalattal rendelkező nő vagyok ahhoz, hogy tudjam, a velejéig romlott. Annak ellenére, hogy élvezem a társaságát. Tagadhatatlan azonban, fűzte hozzá elgondolkodva, hogy akadnak jó tulajdonságai is. Tudja, megkérdezte, hogy elhozhatja ide a lány testvérét. Műtéten esett át, és kórházban fekszik. Desmond azt mondta, milyen szomorú lenne, ha kórházban kellene töltenie a karácsonyt, és megkérdezte, nem okozna-e túl sok gondot, ha idehozná magával. Ő majd felviszi neki az ételt, és egyébként is gondoskodik róla. Nem gondolja M. Poirot, hogy ez nagyon rendes tőle? Olyan figyelmességre val, ami alig vág össze a jellemével. Töprengett Poirot. Ó, nem is tudom. Lehet, hogy képes gyöngét családi érzelmeket táplálni, és ugyanakkor egy gazdag fiatal leányt becserkészni. Tudja, Sarah nagyon gazdag lesz, nem csak attól, amit tőlünk örököl. Az nem nagyon sok, mert a pénzünk nagy része az udvarházzal együtt unokámra, Colinra száll. De Sarah anyja dús gazdag nő volt, és minden vagyonát Sarah örökli, amikor betölti a 21. évét. Most 20 éves. Tényleg azt hiszem, kedves Desmondtól, hogy ennyire törődik a testvérével. És nem is úgy állította be, mintha a lány valami rendkívüli lény vagy ilyesmi lenne. Ha jól tudom, gyors és gépíró, titkárnő valahol Londonban. És Desmond állja a szavát, és tényleg felhordja neki tálcán az ennivalót. Persze nem mindig, de elég gyakran. Szóval úgy gondolom, hogy vannak jó tulajdonságai. Ennek ellenére, mondta nagyon határozottan, nem akarom, hogy Sarah hozzá menjen. Abból, amit hallottam és amit tudok róla, meggyőződésem, hogy kész katasztrófa lenne. Gondolja, hogy tudna segíteni nekünk? Azt hiszem, igen, de túl sokat nem tudok ígérni. Mert ezek a nagyvilági Desmond Lee Wortley féle urak nagyon dörzsöltek, madám. De ne csüggedjen, talán tehetek valamit. Mindenképpen megpróbálok segíteni. Már csak azért is, hogy kifejezzem a hálámat, amiért meghívtak erre a karácsonyi ünnepségre. Körülnézett. És manapság nem is lehet olyan könnyű megülni a karácsonyi ünnepeket. Valóban nem, sóhajtott Mrs. Lacey, előrehajolt. Tudja, M. Poirot, miről álmodozom, mit szeretnék leginkább? Árulja el, madam. Egy kicsi, modern bungalót. Nem, talán nem pontosan bungalót, hanem egy kicsi, modern, könnyen karbantartható házat valahol itt a parkban. Tökéletesen modern konyhával, hosszú folyosók nélkül. Minden könnyű és egyszerű lenne. Nagyon praktikus ötlet, madam. Csak nem megvalósítható. A férjem imádja ezt a házat. Szeret itt lakni. Nem bánja, ha nem olyan kényelmes, nem izgatják a kellemetlenségek. És utálna, valósággal gyűlölne egy kis modern házban lakni a parkban. És ön feláldozza magát az ő kívánságának? Mrs. Lacey kihúzta magát. Nem tartom áldozatnak, M. Poirot. Azzal a szándékkal mentem hozzá, hogy boldoggá teszem. Mindig jó férjem volt, és nagyon boldoggá tett. Én csak viszonozni szeretném. Szóval továbbra is itt fog élni, szögezte le Poirot. Nem is olyan kényelmetlen itt. Nem, nem. Helyeselt sietve Poirot. Ellenkezőleg, nagyon is kényelmes. A központi fűtés és a forró fürdővíz, maga a tökély. Rengeteg pénzt költöttünk rá, hogy lakályossá tegyük. Sikerült valamennyi földet eladni. Azt hiszem, fejlesztési területnek hívják. Szerencsére a park túlsó oldalán fekszik, innen nem is látni. Valójában eléggé elhanyagolt, rossz fekvésű terület volt, de nagyon jó áron adtuk el. Így sikerült korszerűsíteni ezt az udvarházat. De egy ilyen nagy ház sok alkalmazottat igényel. Nem olyan nehéz megoldani, mint gondolná. Persze, ez sem olyan, mint régen. Az alkalmazottak a faluból járnak be. Két asszony reggel, másik kettő, aki ebédet főz és elmosogat, és megint mások estelente. Sokan vannak, akik szívesen vállalják a napi néhány órát. Karácsonykor meg igencsak szerencsések vagyunk. A drága Mrs. Ross eljön minden karácsonykor. Nagyszerű szakácsnő, valóban elsőrendű. Úgy 10 éve nyugdíjba vonult, de szükség esetén mindig lehet rá számítani. Meg aztán itt van a kedves Peverell. Az inasuk? Igen. Ő is nyugdíjas, és a kapus fülke melletti kis házban lakik, de annyira hűséges, hogy ragaszkodik hozzá, hogy ő tálalja a karácsonyi vacsorát. Valójában rettegek miatta, mert olyan öreg és reszketek, hogy mindig félek, elrejti, ha valami nehezet hoz. Kínszenvedés nézni. A szíve is gyenge, és félek, hogy megerőlteti magát. De rettentően bántaná, ha nem hívnánk. Amikor látja, hogy milyen állapotban vannak az ezüstneműk, hümmög és krákok és mindenféle helytelenítő hangokat hallat, és 3 nap múlva minden darab csodásan ragyog. Igen, drága hűséges barát. A hölgy Poirotra mosolygott. Szóval láthatja, boldog karácsony áll előttünk. Méghozzá fehér karácsony, tette hozzá, amint kinézett az ablakon. Látja, esik a hó. Á, itt jönnek a gyerekek. Ismerkedjen meg velük, M. Poirot. Illő módon bemutatták. Először Colinnak és Michaelnek, a fiú unokának és barátjának. Mindkettő kedves, jól nevelt, 15 éves iskolás. Az egyik sötéthajú, a másik szőke. Majd unokatestvérüknek, Bridgetnek, a körülbelül ugyanolyan korú, rendkívül élénk, fekete hajú kislánynak. És ez itt Sarah unokám, mondta Mrs. Lacey. Poirot érdeklődve nézte Sarah-t, a vonzó, dús, vörös hajú lányt. Idegesnek és kissé dacosnak tűnt, de látszott, valódi szeretetet érez nagyanyja iránt. Ez meg Mr. Lee Wortley. Mr. Lee Wortley vastag pulóverben és szűk fekete farmerban volt. Haja meglehetősen hosszú, és nem valószínű, hogy ma reggel megborotválkozott volna. Homlok egyenest ellentéte volt a David Velvin nevű fiatalembernek, aki komoly és csendes volt, kellemes mosolyjal és szemmel láthatóan szappan és vízrajongó. A társasághoz tartozott még egy csinos, érdekes arcú lány, akit Diana Middletonként mutattak be. Behozták a teát, hozzá rengeteg pogácsát, teasüteményt, szendvicset és háromféle tortát. A társaság fiataljai nekiestek. Utolsónak érkezett Lacey ezredes, és semmit mondó hangon megjegyezte. Mi van, tea? Ja igen, tea. Felesége töltött neki egy csészével. Vett két pogácsát, ellenséges pillantást vetett Desmondra, és a lehető legtávolabbra ült le tőle. Nagy darab férfi volt, bozontos szemöldökkel, vörös szélmarta arccal. Inkább parasztnak nézett ki, mint földes úrnak. Havazik, közölte. Igazi fehér karácsonyunk lesz. Teázás után a társaság szétoszlott. Az az érzésem, hogy magnózni indultak, mondta Poirónak Mrs. Lacey. Engedékenyen nézett fiú unokája után. Hangja olyan volt, mint aki azt mondja, a gyerekek a játékkatonákkal fognak szórakozni. Csak a műszaki dolgok iránt érdeklődnek, és igen nagyra vannak a tudásukkal. A fiúk és Bridget azonban úgy határoztak, hogy lemennek a tóhoz, és megnézik, elég vastagja a jég ahhoz, hogy korcsolyázni lehessen rajta. Én azt hittem, hogy már reggel rámehetünk a jégre, mondta Colin. De az öreg Hutkins nem engedte. Mindig olyan rettentő óvatos. David, gyere sétálni, mondta lágyan Diana Middleton. David fél percig habozott, tekintete Sarah vörös haján pihent. Sarah Desmond mellett állt, kezét a férfi karján nyugtatta, és felnézett az arcába. Rendben, mondta David, menjünk. Diana gyorsan belekarolt, és a kertbe vezető ajtó felé indultak. Sarah megszólalt. Menjünk mi is, Desmond, olyan nehéz ide bent a levegő. Minek gyalogolni, válaszolta Desmond. Hozom a kocsit. Elautózunk a foltos vatkamba, és iszunk egyet. Sarah egy pillanatig habozott, majd így szólt. Inkább a fehér szarvasba menjünk, a szomszéd faluba, az sokkal jobb hely. Noha a világ minden kincséért sem öntötte volna szavakba, Sarah ösztönösen irtózott attól, hogy a helyi ivóba menjen Desmonddal. Nem illett volna Kings Lacey hagyományához. Kings Lacey hölgyei be nem tették volna lábukat a foltos vatkan ivójába. Valahogy az volt az érzése, hogy ezzel elszomorítaná az öreg Lacey ezredest és feleségét. Miért is ne? Mondaná Desmond. Sarah egy pillanatra elkeseredett. Nagyon jól tudhatná, hogy miért ne. Ha csak nem elkerülhetetlen, az ember nem okoz bánatot a drága nagyapának és nagyanyának. Olyan édesek. Engedik, hogy a saját életét élje. Noha egyáltalán nem értik, miért él Chelsea-ben úgy, ahogy él, de beletörődtek. Természetesen nagyanyjának, ennek köszönhetően. Nagyapa mindenbe belekötött volna. Sarahnak nem voltak illúziói nagyapja magatartását illetően. Nem neki köszönhető, hogy Desmondot meghívták. Emé az érdem. Em imádni való teremtés. Mindig is az volt. Amikor Desmond a kocsiért ment, Sarah ismét bekukkantott a szalomba. Átautózunk Market Ledbury-be. Iszunk egyet a fehér szarvasban. Kicsit hegykén mondta, de Mrs. Lacey úgy tett, mintha nem érzékelné a hangsúlyt. Helyes, drágám, mondta. Biztos jól érzitek majd magatokat. David és Diana elment sétálni. Úgy örülök. Őszinte meggyőződésem, hogy jól tettem, hogy meghívtam Diana-t. Olyan szomorú, hogy valaki ilyen fiatalon, alig 22 évesen özvegyen maradjon. Remélem, hogy hamarosan újból férjhez megy. Sarah szúrós pillantást vetett rá. Miben mesterkedsz, Em? Kieszeltem egy kis tervet, mondta vidáman Mrs. Lacey. Azt hiszem, Diana nagyon jól illene Davidhez. Persze tudom, hogy David szörnyen szerelmes volt beléd, drága Sarah. De te nem törődsz vele, és rájöttem, hogy nem a te zsánered. De nem akarom boldogtalannak látni, és azt hiszem, hogy Diana igazán jól illik hozzá. Micsoda házasság közvetítő vagy, Em? Mondta Sarah. Tudom, az öreg asszonyok mindazok. Azt hiszem, Diana már is nagyon oda van érte. Nem gondolod, hogy pont hozzávaló? Nem hinném, mondta Sarah. Diana túlságosan, hogy is mondjam, túl elmélyült, túl komoly. Úgy hiszem, David halálra unná magát, ha feleségül venné. Nos, majd meglátjuk, mondta Mrs. Lacey. Te semmiképp sem akarod őt, nem igaz, drágám? Nem, egyáltalán nem, vágta rá nagyon gyorsan Sarah. Majd hirtelen hozzáfűzte. Ugye, Em, kedveled Desmondot? Biztos vagyok benne, hogy nagyon helyes fickó. Nagyapa nem kedveli. Ez alig ha várható el tőle, de merem állítani, hogyha hozzászokik, megváltoztatja a véleményét. Csak ne sürgess, drágám. Idős emberek nagyon lassan változtatják meg a véleményüket, és a nagyapád igen makacsfajta. Nem érdekel, hogy mit gondol, vagy mit mond nagyapa. mondta Sara. Akkor megyek hozzá, de ezt mondhat, amikor akarok. Tudom, tudom. De próbálj meg józanul gondolkozni. Nagyapád sok nehézséget okozhat. Még nem vagy nagykorú. Egy év múlva azt tehetsz, amit akarsz. Addigra remélhetőleg nagyapád is megváltoztatja majd a véleményét. Te ugye az én oldalamon állsz, drága nagyi? Kérdezte Sara. Átfogta nagyanyja nyakát, és óriási puszit nyomott az arcára. Azt akarom, hogy boldog légy, mondta Mrs. Lacey. Á, itt fordult be a kocsijával a fiúd. Tudod, kedvelem ezeket a nagyon szűk nadrágokat, amiket a fiatal emberek mostanság viselnek, olyan csinosak benne. Persze attól eltekintve, hogy az X-lábakat túlságosan kihangsúlyozza. Igaz, gondolta Sara, de ez mondnak valóban X-lába van. Hogy nem vette eddig észre? Eredj, drágám, mulas jól, mondta Mrs. Lacey. A kocsihoz induló lány után nézett, majd eszébe jutott az idegen vendég, és a könyvtárszobához ment. Bekukkantott, és látta, hogy Hercule Poirot békésen szundikál. Magában mosolyogva átvágott a hallon, és a konyhába ment, hogy Mrs. Rosszal értekezzen. Gyerünk, szépségem, mondta Desmond. A családod dübe gurult, mert elmegyünk inni egyet. Szörnyű régi módiak, nem igaz? Dehogy gurultak dübe, mondta Sara élesen, miközben beült a kocsiba. Mi szél hozta ide ezt a külföldi fickót? Ugye nyomozó? Mi nyomozni való van itt? Ó, nem hivatásszerűen van itt, válaszolta Sara. Nagyanyámat Edwina Morcom kérte, hogy hívjuk meg. Azt hiszem, réges-rég visszavonult. Olyan, mint egy kivéhet konflisló, vélte Desmond. Úgy gondolom, a régi módi angol karácsonyra volt kíváncsi, mondta Sara bizonytalanul. Desmond megvetően felnevetett. Micsoda hülyeség ez az egész karácsony. Nem is tudom, hogy bírod ki. Sara hátravetette vörös haját, és felszegte kemény állát. Én élvezem, mondta dacosan. Ki van zárva, bébi? Holnap hagyjuk az egészet a fenébe. Lépjünk le. Menjünk át Scarborough-ba.